Itt van velünk a vonalban Tóth Gergely közgazdász. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Jó napot, szia!
Pont beszéltük itt a bejelentkezés előtt, hogy hát nagyot nem tévedünk azzal, hogyha kimondjuk, hogy itt az új történelmi mélypont a forint számára az euróval szemben. Ugye 370 forintot és 90 fillért ér egy euró. Hát én szerintem a jegybankot ez igencsak aggasztja, hiszen tényleg kamatot emelt a múlt héten kétszer is, alapkamatot meg az egyhetes betéti kamatot, és ennek ellenére sem tudja erősíteni a fizetőeszközt. Hát akkor most mit tud még tenni szerinted?
Hát alapvetően az látszódik, hogy az elmúlt hetekben eléggé rá szegeződött a befektetőknek a tekintete ismét így a feltörekvő piaci országokra, de talán különös tekintettel itt a közép-kelet-európai országokra, melyek ugye mi is tagjai vagyunk. Ugye rég volt már gyakorlatilag negatív értelemben ennyire fókuszba ez a térség, tehát ez a cseh, lengyel, magyar hármas gyakorlatilag, akikről még a nemzetközi sajtóban híreket is lehet olvasni. Tehát alapvetően elindult egy negatív megítélése a régiónknak, és talán lehet azt mondani, hogy az előbb felsorolt országok közül talán Magyarország rendelkezik a makrogazdasági értelemben a jelenleg a leggyengébb fundamentumokkal, a kilátások sem túlzottan biztatóak, tehát ebből a szempontból a forint átlagnál, vagy itt mondjuk a zlotinál, vagy pláne a csekoronánál nagyobb nyomás alatt van, és ez a nyomás ez maradhat is. Tehát itt mind fiskális, mind monetáris politikai hátteret is elemezni kell, és bizony az látszódik, hogy fiskálissal kezdve, hogy ugye a kormányzatnak ez az eszme hatalmas költekezése, ami ugye itt a mögöttünk álló, vagy akár a választásokig előttünk álló hónapokban jellemző lesz, itt akár ugye a GDP-nek a 6-8%-át is elkölthetik különféle támogatásokra, visszanemtérítendő pénzekre, adócsökkentésekre, stb., ami egy hatalmas összeg, és ennek már gyakorlatilag eredménye, hogy a makro egyensúlya sokáig nagyon pozitív és nagyon nehezen helyreállított, és talán a rendszerváltás óta ilyen sokáig nem sikerült fenntartani a makrogazdasági egyensúlyt Magyarországon, az elég erősen megbomlott, értve itt akár az inflációt, értve a külkereskedelmi mérleg egyenlegét, értve az államháztartás hiányát, az államadósság szintet, tehát amiket a befektetők alapvetően néznek, és egy ország megítélése szempontjából kulcsfontosságúak, ezek a makró tényezők, ezek én azt gondolom, hogy Magyarország esetében bomlottak meg a régiónban legjobban.
De ugye te most a pénzügyi egyensúly az mindenhol kicsit másodlagos szerepkörbe kényszerül, akkor Magyarországon miért láthatják ezt a topikot borúsabban a befektetők, hogyha emelkedik a hiány, az államadóság mondjuk Csehországban is?
Alapvetően az a probléma szerintem, hogy persze valóban mindenhol megfigyelhetőek voltak kedvezőtlen tendenciák, főleg az infláció vagy az államadóság tekintetében. De gyakorlatilag nem egy restriktív fiskális politikával reagál erre a kormány, hanem gyakorlatilag elengedte idén is az államháztartás hiányát, és nem törekszik arra, hogy a 3%-os szint közelébe szép lassan visszatérjen, hanem én azt sem zárom ki, hogy idén akár 8% vagy a fölötti államháztartási hiányadatokat is láthatunk majd. És ezeknek a mögöttes okai például az egyösszegű SZIA visszatérítés, majd 600 milliárd forint értékben, az ilyen-olyan prémiumok, például nyugdíjprémiumok, tehát olyan kifizetések, amelyek, hát én azt gondolom, hogy a külföldi befektetők szemével egyértelműen a választásokra való felkészülést jelentik, és ezeket nem szokták jól értékelni, nem értékelték jól a 2000-es években sem. Amikor a választások voltak Magyarországon, akkor jellemzően 8-10% körül államháztartási hiány volt megfigyelhető. Ezzel a tendenciával szakítottak 2010-től kezdődően egészen mostanáig, úgy tűnik. Tehát valóban van a világban egy egyensúlytalanság, ami a Covid, meg az egyéb tényezőknek köszönhető, de Magyarország, én azt gondolom, ebből a mezőnyből is negatív értelemben kilóg, tehát gyakorlatilag a fiskális politika még olajat önt a tűzre, és a monetáris politika ezzel próbál valahogy szembe menni, de nagyon nehéz dolga van, hiszen kamatemelések, ugye itt a régióban például az első volt a Magyar Nemzeti Bank, akik kamatot emeltek még nyár elején, tavasz végén. De hát kis lépésekbe tették mindezt, de gyakorlatilag érzékelték az infláció körüli problémát. De aztán a lengyelek, a csehek elég szigorú beavatkozásokat hajtottak végre, tehát gyakorlatilag elillant a kamat előnye a forintnak, és ezzel szemben még a dollár is erősödött, ami így a feltörekvő piaci devizák szempontjából kedvezőtlen, és hát gyakorlatilag a jegybanknak sincs könnyű dolga, azt gondolom most, és nehéz eldönteni, hogy ők most milyen monetáris politikát is fognak folytatni, mert valóban a további kamatemelések azok szükségesek.
De nem járnak a forint erősítésével, mint a példa is mutatja.
Nem járnak, de ha még ez tartósabb lesz, és azt gondolom, hogy a héten is lesz még kamatemelés, és folytatódni fog a kamatemelés, és magas inflációs adatokat láthatunk, ugye itt akár 7% vagy bőven 7% fölötti inflációs adatok is jöhetnek majd a folyó hónapra vonatkozóan, akkor előbb-utóbb ez megfogja majd a forintot, csak hát a magas kamatok meg ugye nem kedveznek feltétlenül a növekedésnek, tehát a hitelezést már most is érezhetően drágítják, főleg a vállalati szektorba, a beruházásokat drágíthatják, ne adj Isten, ha ez konzerválódik, vagy tartós lesz ez a magas kamatszint, ki tudja, hol fog megállni, akkor ez hosszú távon is negatív hatással lehet a beruházásokra, a növekedésre, az adóbevételekre, tehát számos olyan csatornán keresztül negatívan hathat, amit szeretnének elkerülni. Hát azt gondolom, hogy a választások ebből a szempontból nálunk nagyon rossz ütemben jönnek, gazdasági, világgazdasági értelemben, mert a választásokig én azt gondolom, hogy nagy gazdaságpolitikai irányváltásra nem kell felkészülni, viszont április-május után a bárki is lesz hatalmon, azt gondolom, hogy itt valamiféle...
Lesz dolga.
Lesz dolga. Igen, ez nagyon szép. Igen, lesz dolga.
Egyébként most 3%-os mínuszban a forint, és most már 371 forintot és 20 fillért ér egy euró. Tényleg nyilván nem vagyunk jó sok, hanem már a mögöttünk hagyott folyamatokat tudott te is elemezni, de ez meddig mehet feljebb szerinted?
Ez, alapvetően én a technikai elemzéshez nem értek, de azt talán még emlékszem, hogy tehát gyakorlatilag légüres térbe kerül a forint ilyenkor, tehát nincsenek fölfelé ugye, ellenállási szintek, technikailag nagyon nehéz meghatározni, hogy ez meddig tarthat. Én azt gondolom, hogy a jegybanknak ez már azért ez az árfolyam. Én azt gondolom, hogy többször bizonyította, hogy az 3,70-es szint ez nekik nem annyira jó, hogy elfelé kerül az árfolyam. Tehát monetáris oldalról próbálnak ez ellen küzdeni, de úgy tűnnek, hogy ezek a több 10 bázispontos, akár múlt heti 70 bázispontos kamatemelések sem segítenek egyelőre. Tehát itt a következő egy-két napban itt az új csúcsoktól sem lehet azt gondolom megriadni. De hát ha nézzük az elmúlt 10-12 év tendenciát, akkor az a gyengülő forint ez folyamatosan kirajzolódik, és ezt a gyengülő tendenciát szeretné azt gondolom a jegybank az infláció miatt azért megtörni, tehát vannak azért olyan várakozások, akik jövőre 400 forintos euróval számolnak, és azt kell mondani, hogy nem elképzelhetetlen, de én azért azt gondolom, hogyha, és úgy érzem, hogy elkötelezett a jegybank a monetáris szigorítás irányába, és ezt óvatosan merem csak kijelenteni, hogy ez mennyire szigorítás, miközben vannak a lépései, amik azért még a lazítás fogalmát is kimeríthetik, akkor a forint árfolyama azt gondolom, hogy előbb-utóbb stabilizálódni fog, de ez az előbb-utóbb valószínűleg nem a következő egy-két napban lesz.
Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Tóth Gergely közgazdászt hallották itt a Reggeli Monitorban. Köszi még egyszer, és szép napot, szia!
Köszi, szép napot mindenkinek!
Kulturális hírekkel megyünk tovább, utána pedig 10 órakor jövünk a friss gazdasági hírekkel, információkkal itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!